Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban tovább folytatom a rendi szabályzatunknak az ismertetését. Az elmúlt alkalommal, amikor a rendi szabályzatról volt szó, a nevelés, az újonc nevelés, illetve a fogadalom utáni nevelésről beszéltem, illetve olvastam föl a szabályzatnak erre vonatkozó pontjait. Amikor valakit fölszentelnek, miután letette az örök fogadalmát, azután fölszentelik diákónusnak, majd pedig pappá szentelik, szabályzatunk előírja, hogy a papoknak a szentelés után is folytatniuk kell a képzést. A fiatal papoknak 5 évet határoz meg a szabályzatunk, és ennek van megfelelő kinevezett pálos szerzetes papja, aki ezt az 5 éves továbbképzést vezeti, irányítja. Mindenkinek saját képességei és lehetősége szerint kell ezt elvégeznie. De természetesen ezután is figyelni kell arra, hogy a papi továbbképzéseken részt vegyenek a pálos szerzetesek. Ahogy azt mondani is szokták, a jó pap holtig tanul. Ugyanígy a szabályzatunkban a papi továbbképzés mellett szó esik a testvéreknek a neveléséről. Elmúlt alkalommal már többször elmondtam, hogy rendi közösségünkben nem csak fölszentelt papok vannak, hanem vannak örökfogadalmas szerzetes testvérek, ahogy őket nevezni szoktuk. A szerzetességhez elsősorban ez az életforma tartozott hozzá a kezdeti időszakban, hiszen amikor az egyiptomi sivatagból a remeték egyfajta közösségi kovácsolódtak, vagyis kezdett kialakulni az első szerzetesi közösség, az ő többségük nem volt pap, nem volt fölszentelt pap. És ez hosszú ideig így volt, mind a mai napig különben az egyiptomi szerzetesek között nagyon sokan vannak, akik nem papok, hanem szerzetes testvénként szolgálják a jó Istent, Isten országát, és szolgálják a szerzetesi közösségüket. Mind a mai napig a nyugati egyházban is megmaradt ez az életforma, és több szerzetes közösségben vannak olyanok, akiket nem szentelnek föl pappá, hanem szerzetes testvérként élnek. Örök fogadalmat tesznek, teljesen elkötelezik magukat a Jóistennek, élik azt a napi rendet és a közösségi életre vonatkozó szabályokat, elvárásokat teljesítik, amelyek mindenkire vonatkoznak, de az ő feladatuk nem a papi szolgálat, hanem más tevékenység. A ház körüli munkában vesznek részt, de a templom szépítésében, szebbétételében, de ugyanakkor a hívek közötti kapcsolatban is a testvérek nagyon fontos szerepet töltenek be. Erdélyben nagyon sokat beszélnek a régi időben a ferences testvérekről, akik például a minisztránsokat igazgatták, rendezték. Nagyon fontos volt az ő feladatuk, az ő példamutatásuk és útmutatásuk. Éppen ezért szerzetesi közösségünk fontosnak tartja a testvéreknek a nevelését. Így ír a 96. cikkely a rendi szabályzatunkban. Pálos közösség életében a szerzetesi fogadalom a testvériség alapja, függetlenül attól, hogy a szolgálatok és a karizmák eltérőek. Ennek értelmében a nevelés egész személyiségükben érinti a testvéreket, akik a keresség és a szerzetesi fogadalmak által különleges módon kapcsolódnak be az egyház küldetésébe és életébe, hogy Krisztus apostolai és tanúi legyenek az emberek között. 97. cikkely. Az örök fogadalmat megelőző képzési időszakban a nagyobb előjáró kijelöl a testvérek számára egy igazgatót, aki segíti őket szerzetes életük tökéletesítésében. Az előjárók és az igazgatók biztosítják a testvérek számára a teljes szerzetesi képzést, valamint a megfelelő vallási ismeretek megszerzését, lelki szükségeit és a pálos közösségben végzendő feladataik figyelembevételével. Arról is gondoskodni kell, hogy a testvérek, különösen a noviciátus után, megfelelő nevelő környezetbe kerüljenek. 98. cikkely. Krisztus az ő édesanyja és Szent József példáját szemlélve kövessék az ő csendes fáradozással átszőtt életüket, és szenteljék meg saját áldozatos munkájukat. A testvérek különböző házi, gazdasági és szakmunkákat végeznek, továbbá adminisztrációs feladatokat is ellátnak szakképzettségük és a kolostor szükségletei szerint. Emlékezzenek arra, hogy fogadalmaiknak köszönhetően minden imádságos lélekkel végzett munkájuk apostolkodássá változtatja életüket, és segíti az egyházat a világ üdvözítésében. 99. cikkely. Az ideiglenes fogadalom ideje alatt a testvérek nevelés arra irányul, hogy eljussanak a Krisztus melletti érett és végleges elköteleződésre az örök és ünnepélyes fogadalmak által. Az örök fogadalom előtt jelöljenek ki számukra egy meghatározott időt, hogy felkészülhessenek erre a fontos lépésre. Azoknak a kolostoroknak az örök fogadalma szerzetesei, ahol a testvér hosszabb időn át tartózkodott, titkos és tanácsadó jellegű szavazatukkal véleményezik a testvér örök fogadalomhoz való bocsátását. S végül a 100. cikke, mely a testvérekre vonatkozik. Az előjárók gondoskodjanak róla, hogy a testvérek képzésében a szakképzés is szerepeljen, és megfelelő kulturális szintet érjenek el. Fontos, hogy így módon is tanúskodhassanak a pálos közösség értékéről, és ezért felelősnek érezzék magukat. Azok számára, akik kellő adottságokkal és megfelelő szerzetesi lelkülettel rendelkeznek, biztosítják a magasabb szintű szakképzést is, különböző területeken, a rend szükséglete szerint. Tehát, hogy mennyire fontos az ilyen irányú képzés a szerzetes testvérek számára, én igazából Lengyelországban látom, hiszen ott sokkal többen vannak a testvérek, és például a portán. Hát ugye egy ilyen portás feladat, az, azt gondolnánk, hogy az egyáltalán nem fontos, pedig ez súlyos tévedés. Mert hogy ha valaki oda megy a Częstochowai kolostorhoz, amely gyakorlatilag a pálos rendnek a egyik fő arculata, oda megy a portához, hát nem mindegy, hogy az a testvér, aki ott szolgál, hogyan fogadja az odaérkező embert. Mert gyakorlatilag az ő magatartása alapján vonja le a véleményét az egész közösségről. De ugyanígy például Częstochowában láttam, hogy mennyire fontos dolga van annak a testvérnek, akire rá van bízva a konyha. Természetesen itt nem egy kis konyhára kell gondolni, hiszen adott esetben több százan ebédelnek a Częstochowai hatalmas és gyönyörű szép étkezőben. Ennek a megszervezése, az élelmek fölötti figyelem, aztán a fölszolgálásnak a megszervezése komoly odafigyelést igényel. Częstochowában van egy testvér, aki például méhészkedik. Nagyon sok méz van, amelyet ez a József testvér állít elő, pontosabban a méhecskék az ő segítségével, és ez is egy nagyon szép feladat, amivel szolgálja a közösséget és gyarapítja a Jasznagóra, a Częstochowai háznak a hírnevét. Más közösségekben is a testvérek különböző feladata nagyon meghatározó, és a régi korokban például a fafaragó műhelyeknek, kőfaragó műhelyeknek vagy festőműhelyeknek a vezetői voltak, irányítói voltak, és ez egy áldásos munka volt, hiszen látjuk, hogy mennyi sok szép a szerzetesek által készített templom van, illetve a templomban lévő bútorzatok is gyönyörűek. A testvéreknek a képzéséről a direktóriumban, vagyis a szabályzathoz kapcsolt magyarázatban is szó esik. Egy-két dolgot szeretnék ebből kiemelni. A testvérek juniorátusa, vagyis továbbképzése örökfogadalmukig tart, egy felelős vezető irányításával meghatározott program szerint, amelyet a nagyobb előjáró erősít meg. Ugyancsak ő jelöli ki a megfelelő képzésre alkalmas házakat is. 108. normában ezt olvasom. A vezető ügyel rá, hogy a juniorátust végző testvérek lelkiismeretesen teljesítsék kötelességeiket, és a kijelölt terv szerint haladjanak. Legalább fél évenként beszámolót küld a nagyobb előjárónak az egyes testvérekről, amelyben kitér a szerzetesi életben való előrehaladásukra, egészségi állapotukra, a munkaterén elért eredményeikre, érdeklődési területükre és így tovább. A 109. normában a következőt olvasom. A testvérek örök fogadalmuk után is kötelesek folytatni a rendszeres önnevelést és állandóan fejleszteni szakmai képzettségüket. Aztán a legutolsó normában arról olvasunk, hogy kik azok, akik felelősek a testvéreknek a képzéséért, annak a rendjéért, különböző előjárók, mint például a szemináriumi rektor, vagy a kispapoknak a prefektus, a novicius mester, hivatásreferens. Tehát ők figyelnek arra, hogy megfelelő módon történjen a testvéreknek a képzése, tanítása. Nekem a személyes tapasztalataim, hogyha erre szeretnék még visszatérni, például Częstochowában volt egy olyan testvér, aki órásmester volt, nem a karórára vagy az ébresztő órára kell gondolni, hanem fő feladata volt a toronyórának a karbantartása, amely Częstochovában óriási. Tudomásom szerint 100 körül van a harangoknak a száma, amelyek különböző dallamot képesek játszani. Ezeket karbantartani, odafigyelni volt többek között a feladata. De sohasem tétlenkedett. Láttam azt a, hát mondhatom így, robotot, amely a kegyképet ki tudja emelni. A Częstochovai szűzanyának a kegyképe úgy van oda elhelyezve az oltárba, hogy hátulról lehet megközelíteni. Mégpedig a szerzetesi kápolnából. A pálos szerzetesek minden nap a Częstochovai szűzanya kegyképe mögött végzik a rendi imádságaikat, a zsolozsma imádságot. Innét nyílik egy ajtó, ahol be lehet menni a kegykép mögé, a kegyoltár mögé, és a kegyképet azt nem kézzel veszik ki, hanem ez a testvér szerkesztett egy olyan gépezetet, amelyet kézzel hajtanak a éppen erre a feladatra kijelölt testvérek. Évente egy alkalommal szokták kivenni a kegyképet, hogy a restaurátorok, szakemberek átvizsgálják, megfelelő állapotban van-e, és ilyenkor szokták a kegyképhez érinteni a rózsafűzéreket, különböző kettárgyakat, vagy azokat a kis szöveteket, amelyeket aztán később, amikor földarabolnak, szentképekre ragasztanak, és adják az odaérkező zarándokoknak. Ez egy nagyon fontos alkalom. Általában ilyen húsvét utáni időszakban szokott ez megtörténni, akkor emeli ki vagy, éppen húsvét előtt, bocsánat, amikor eleve eltakarják az oltárt a nagy hét idején, sőt már fekete vasárnap is ugye letakarják az oltárt, ekkor szokták kiemelni a kegyképet, akkor úgyse látható, úgyse jönnek a kegyképet látogatni a hívő zarándokok. Tehát ezzel a szerkezettel, amelyet szép lassan hajtanak a testvérek kézzel, ez a szerkezet elindul és emeli ki a kegyképet. És egészen kiemeli az oltárból, és elhelyezi, ahogy a tekerik a szerzetesi kápolnába kihozza, és amikor már kiért a szerzetesi kápolnába, akkor ott már kényelmesebben hozzáférnek a testvérek, és akkor így tudják a szerkezetről levenni a kegyképet, és aztán utána elviszik abba az alkalmas szobába, ahol a vizsgálatok történni szoktak. Én amikor egy alkalommal láthattam ezt a masinát, elcsodálkoztam rajta is, és úgy el is gondolkodtam, hogy ennek a testvének milyen türelme volt, odafigyelése, és mennyire precíz munkát végzett, hogy a kegyképet pontosan kiemelve, pontosan oda leteszi, ahova kell, hogy nehogy véletlenül se sérüljön meg. Ez a fajta tisztelet és odafigyelés az ő munkáját dicsérte, és a munkájában ez látható volt. Kedves testvérek, a testvéreknek a képzéséről hallottak a mostani műsorunkban. Az elkövetkezendőkben is izgalmas dolgokat látunk, hiszen a rendnek a kormányzásáról fog esni szó. Ugye hát ez egyik a nagykáptalan, amely egy nagyon hosszú téma a rendi szabályzatban, hiszen a nagykáptalan a rendünk életében mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Hiszen 6 évente ekkor választják meg a legfőbb előjárót, a generálisatját, az ő tanácsadó testületét, a helyettesét, azokat, akik a generálisi hivatalban fontos feladatokat töltenek be, mint például a rendi gondnok, aki ugye a rend vagyonával rendelkezik, és annak alapján szervezi meg a munkálatokat, felújításokat, és így tovább. Egy nagyon fontos és felelősségteljes feladat az övé. És a tanácsosoknak is ugye különböző bizottságok létrehozására van fölhatalmazásuk, jogosultságuk, és egyúttal feladatuk is ez, hogy elvégezzék. Tehát őket ez a 6 évenként megismétlődő nagykáptalan szokta megválasztani, és utána 6 évig töltik be ezt a feladatot. Majd a szabályzatban külön rátérünk, de a generális atyát 6 évre választják, és utána még egyszer 6 évre meg lehet választani, de már harmadszor 6 évre nem, hanem legalább 6 évet pihennie kell. Az előző generális atyánk, a Izidor Matuszewski atya, 2 évszer volt 6 évre megválasztva generálisnak, szépen végezte a munkáját, ez azt eredményezi, és valóban nagyon sokan szerették és tisztelték az ő munkásságát, rendfőnöki hivatalában elvégzett feladatait. A nagykáptalan után akkor szó esik nyilván a rendfőnökről, tanácsosairól, aztán utána a tartományfőnökről, annak tanácsosairól, aztán szépen így lemenve a kolostoroknak a előjáróit fogja tárgyalni a szabályzatunk, az ő feladatukat. Hát ezeket is jó azért legalább egy alkalommal hallgatni a kedves testvéreknek, hogy nem csak a pálos szerzetesek vonatkozásában, hanem egyáltalán a szerzetesi élet és annak a rendjébe, felépítettségébe is bele tudnak tekinteni a kedves testvérek. De mindenféleképpen a külső jogi és a szabályzattal együttjáró, száraznak tűnő szövegek mellett azért mindenféleképpen fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy mindazt, amit most hallanak a kedves hallgatók, ez azt a célt szolgálja, hogy a szerzetesek a lehető legnagyobb odafigyeléssel tudják az Isten dicsőítés feladatát végezni, hiszen ez az elsődleges és legfontosabb a szerzetesnek az életében, az Isten dicsőítés, vagyis az imádság, az egyéni és a közös imádság. És aztán emellett a munkának a végzése, nyilván az evangelizációnak egy fontos része, és hát a harmonikus élet tesz arra lehetőséget, hogy az ember az imádság mellett a munkáját is megfelelőképpen tudja végezni. Hát ezért is fontosak ezek a különböző előírások, és bizony, hogyha ezeket az ember nem tartja meg, akkor esetleg a rendtársai számára okozhat nehézséget, vagy az egész rendszer nehezebben működik, nem tud olyan áldásos lenni, akár a lelkipásztori, vagy bármilyen más munka. Kedves testvérek, nagyon köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A pálos rend szabályzatából ismertettem egy részt. Köszönöm, hogy meghallgattak, maradjanak továbbra is, tehát hallgassák a Mária Rádiót. Szeretettel búcsúzok, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!